Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök a Hol a határ című sorozatunknak. Elérkeztünk egy olyan előadásához, amelynek már a címe is olyan nehéz, hogy az ember rápillant erre a címre, hogy hol a határ a szeretet és a szeretetlenség között, akkor az a gondolat támad az agyunkban, hogy mit is lehet erről mondani. Hát ebben az egész élet benne van. Hiszen mindannyian szeretetre vágyunk, és olyan sokszor hiányoljuk az igazi szeretetet. Máskor meg szeretetre vágyunk, talán kapunk is igazi szeretetet, csak úgy gondoljuk, hogy az most nekünk nem megfelelő és nem igazi szeretet. Föltétlen tudatosítanunk kell először is azt, hogy mi az igazi szeretet, mit mond a Biblia az igazi szeretetről, és utána pedig azt, hogy ebből a meghatározásból mi következik, kitől lehet megtanulni az igazi szeretetet, mi az igazi szeretet, szükségszerű-e az, hogy a szeretetünk megfogyatkozzék, megcsappanjon bizonyos élethelyzetekben, vagy bizonyos emberekkel szemben, vagy lehet-e olyan életet élni, amelyben a szeretet működése töretlen. Hatalmas nagy a témánk, de inkább gyakorlati célzattal szeretném felépíteni a mai előadást, és utána majd a beszélgetésben is biztos ilyen hétköznapi gyakorlati esetek fognak előjönni, amikor vágyakozunk a szeretetre és nem kapjuk meg, vagy amikor szeretetet adunk és nem úgy fogadják ezt. Szóval 100 és 1000 gyakorlati kérdés merülhet fel ezzel kapcsolatban, hiszen az életnek az alapja a szeretet, és minden a szeretetben összegződik és fut össze. Még a bevezető gondolatoknál tartva szeretném megjegyezni azt, hogy mennyire komolyan veszi a Biblia az élet alapját, a szeretetet. Azt mutatja az is, hogy például Pál apostolnak, aki elolvasta a 14 levelét, és kigyűjtötte ezeket a verseket, amelyekről beszéltem 2 héttel ezelőtt. Egyik kedves hallgató mutatta, hogy ő már 130-nál jár. Ugye 14 bibliai levélben 130 komoly előfordulás a szeretetről, ahol csak a szeretet szava is szerepel, még azt nem is említjük, ahol nem szerepel maga a szó, de róla van szó. Tehát ki gondolta volna, hogy Pál apostol leveleiben ilyen sokszorosan van kifejtve a szeretetnek a lényege. Vagy gondoljunk például a Bibliának egyik legismertebb részére, a szeretet himnuszára. Hát ugye a himnusz, ugye az óda, a himnusz az egy szárnyaló nagy költemény, de a Biblia igazán nem a fellegekben jár, amikor a szeretetről beszél, hanem hogy is kezdődik a szeretet himnusza? Mivel kezdődik a szeretet himnusza? Az 1. Korintusi levél 13. fejezetében, az első 3 versben. Azzal kezdődik, hogy mi nem szeretet, pedig annak látszik. Ugye mennyire szükségünk van erre? Mennyire megtévesztő sokszor az életben, hogy érzelmekkel találkozunk, úgynevezett szeretetteljes megnyilvánulásokkal, és kiderül, hogy az nem szeretet. Jó az óvatosság a szeretet tekintetében, és ezért a szeretet himnuszában is Pál apostol az 1. 3 versben elmondja, hogy lehet szólni angyalok nyelvén is, meg lehet valakinek nagyon szép beszéde, lehet, hogy valaki tűzre adja testét, lehet, hogy szétosztja vagyonát a szegények között, de szeretet nincs benne. Tehát vigyázzunk, mert a látszat sokszor csal, és nem minden arany, ami fénylik, nem minden szeretet, ami szeretetnek látszik. És utána tér rá a 4. verstől arra, hogy mi akkor a szeretet. Miről ismerhető fel a szeretet? Ezért az előadást én is azzal kezdeném, hogy a szeretetnek a 2 rövid summás meghatározását idézném a Bibliából, és erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Az első meghatározás az 1. János levél 4. fejezet 8. verse. 1 János 4.8. Isten szeretet. Isten szeretet. Ez a Biblia vers kimondja azt, hogy ha mi a szeretetről érvényesen akarunk gondolkodni, ha mi meg akarjuk tanulni a szeretetet, akkor Istent kell megismerni. És Isten magatartását, Isten cselekedeteit kell megtanulnunk. Isten megismerése nélkül az ember mondhatja azt, hogy képes a szeretetre, beszélhet humanizmusról, beszélhet emberszeretetről, mindig híja és fogyatékossága lesz. Az a meghatározás, hogy Isten szeretet, ez annyit jelent, hogy egyetlen egy lénytől lehet megtanulni az igazi szeretetet, mert Isten szeretet, ezt emberről nem lehet elmondani, hogy osztatlanul, teljes egészében az ember még hívő állapotában is tökéletes szeretetet tudna adni. A másik meghatározás a Római levél 13. fejezet 10. verse, Róma 13.10. Ez így hangzik, a törvény betöltése a szeretet. Ez is egy hatalmas felkiáltójel a Bibliában, hogy a törvény betöltése a szeretet, mert ez meg azt mondja ki, hogy csak az a szeretet, ami teljes. A nem teljes szeretet nem szeretet. Csak a törvény betöltése a szeretet. Amikor még tudnék jót tenni, tudnék még adni valamit a másik embernek, még valamire a figyelmem kiterjedhetne, és nem terjed ki, a Biblia nem nevezi szeretetnek. Nem csak akkor tesz rosszat az ember, amikor kimondottan gonoszságot művel, hanem akkor is, amikor fél szeretetekkel, meg háromnegyed szeretetekkel megelégszik. Pascalnak volt a híres mondás, hogy a részigasság nem igazság. Ennek mintájára lehet azt is mondani, hogy a rész szeretet nem szeretet. Nem nevezi szeretetnek például a Biblia azt, hogyha csak bizonyos embereket szeretünk, bár forrón és nagy érzelmekkel. Jézus maga mondta a hegyi beszédben, hogy ha csak azokat szeretitek, akik a barátaitok, akkor mivel vagytok többek a farizeusoknál? Ezt ők is meg tudják tenni. Nem szeretet az, amikor ugyan mindenkit szeretünk, de nem mindenkit egyforma és őt megillető figyelemmel, és az ő életének, sorsának kijáró odafigyeléssel. Amikor még lehetne jót cselekedni, és nem cselekesszük meg, arról azt mondja Jakab apostol, hogy az bűn. Ahol meg bűn van, ott nincs a szeretet teljessége. Tehát, hogy a törvény betöltése a szeretet, ez is egy nagyon hangsúlyos mondata a Bibliának, mert ez azt mondja, hogy csak az nevezhető szeretetnek, ami a törvény betöltése. Ahol még híja van a betöltésnek, ott megint csak nem lehet beszélni szeretetről. Na most, hogyha előre bocsátjuk ezeket a bibliai meghatározásokat és kifejezéseket, akkor az első meghatározás vonalán induljunk talán el. Hogy Isten szeretet. Nézzünk meg két érdekes bibliai kijelentés arról, hogy hogyan szeret az Isten. Hogyan szeret az Isten? Hogyan lehet nekünk megismerni Istent, mint a szeretetnek a mesterét? Hogyan lehet elsajátítanunk tőle a szeretetet? Előre is mondanám, hogy nagyon meglepő kijelentések lesznek ezek. Nem is olvasom fel egyszerre az egész szakaszt, hanem mindig megállok, és úgy felhívnám a figyelmet, hogy mi azért ezt nem így mondtuk volna, vagy főleg nem így képzeltük volna el. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, a 6. verstől olvasom az első bibliai szakaszt. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versétől. Mert akit szeret az Úr, na így kezdődik, itt már mindjárt megállok, akit szeret az Úr. Hogy folytatnánk ezt, hogy akit mi szeretünk, ezt körülvesszük, simogatjuk, cirógatjuk, kedveskedünk neki, ajándékokkal látjuk el, igyekszünk a kedvében járni, kielégítjük a vágyait, a kívánságait, körülbelül ugye az emberi szeretet. Na és akkor mi van, hogyha az az ember nem azt adja, amit mi adunk? Nem azzal válaszol, amit mi válaszolunk. Akkor van az, amit a Hósás könyve 6. fejezete 4. verse mond, Hósás 6.4, mit cselekedjen veled, Efraim, mit cselekedjen veled, Júda? Szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Sokszor mi emberek kedvében járunk, szeretni akarjuk őt, ugye körül szeretgetjük őket, meg ilyen kifejezések is vannak a hétköznapi nyelven. Aztán nem azt adják az emberek, vagy nem becsülik a szeretetet, akkor olyan a szeretetünk utána, mint a reggeli felhő, meg korámuló harmat, nagyon gyorsan kiszárad a szeretetünk, megfogyatkozik a szeretetünk. Az emberi szeretetről azt mondja a Szentírás, hogy az a csalhatatlan fokmérője az emberi, csak emberi szeretetnek, hogy bizonyos embereknél és bizonyos helyzetekben elkezd apadni és fogyatkozni. Olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. De az isteni szeretet nem ilyen. Na de milyen az isteni szeretet? Mert akit szeret az Úr, hogy folytatja? Akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Hát ez megdöbbentő. Isten így szeret, hogy dorgál, megostoroz. Akiket fiává fogad, azokkal így cselekszik. Ez az isteni szeretet. Hát olvassuk tovább. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja? Na itt már Pál apostol nyitogatja egy kicsit a szemünket. Ugye mire utal Pál apostol? Egy nagyon egyszerű hétköznapi dologra, például a családban megnyilvánuló szeretetre. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy melyik szülő szereti igazán a gyerekét. melyik szülő szereti igazán a gyerekét? Most csak emberi mértékkel mérve is. Az, aki mindent ráhagy a gyerekére, aki mindig kedvében jár a gyerekének, mindig kielégíti minden kívánságát, ez lenne az igazi szeretet? Ugye, hogy nem. Sőt, hogy mondja a bölcs Salamon a példabeszélek könyve 19. fejezetében, aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. Tehát tönkre teszi az a gyerekét, a családját, aki mindig kiszolgálja, mindig a kedvében jár, mindig lágyan viseli magát a dolgában. Hát nem az az igazi szeretet, amikor egy szülő úgy szolgálja a gyerekének, hogy az ő akaratát, meg az ő kívánságait kielégíti, hanem a földi mértékkel mérve is azt mondjuk igazi szülőnek, aki azért alkalomattán fegyelmezi is a gyerekét, nem? Hát nem a majom szeretet az igazi szeretet, hanem az az igazi szeretet, amikor a rossztól is vissza akarjuk tartani, amikor az igazságra is nevelni akarjuk a gyereket. És folytatja a Pál apostol, ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Szóval korcsá tehetjük a gyerekeinket, hogyha mi egy ilyen majom szeretettel vagy emberi szeretettel szeretjük őket. Isten sem így szeret. Istennek a szeretetében van egy különlegesség. Persze először megdöbbentő ez, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja és megostoroz mindent, akit fiává fogad. De olvassuk tovább a gondolatmenetet, majd megmagyarázza. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket. Még egy lépcsősor. Azt mondja, hogy sokszor rosszul neveltek bennünket a szüleink, mert sokszor indulatból fenyítettek bennünket, de még akkor is többre becsültük őket, ha indulatból ugyan, de fegyelmeztek bennünket, mint hogyha ránk hagytak volna bármit. A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának, és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, mármint a szülők. Ő pedig az Isten javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Kedves hallgatók, itt van az isteni szeretetnek egy csodálatos titka. Az isteni szeretet az mindig az igazsággal együtt jár. Hangsúlyoztuk eddig is már sokszor a sorozataink során. Most ismét hadd hívjam fel erre a figyelmet. Az isteni szeretet elképzelhetetlen igazság és igazságosság nélkül. Istenről egy rövid meghatározásban így szól a 10 parancsolat, második parancsolata, Mózes második könyve 20. fejezet 5. versében, tehát Mózes második könyve 20. fejezet 5. versében, hogy Isten féltőn szerető Isten. Tehát Isten, amikor szeret, akkor ő úgy szeret, hogy a szeretetében erő legyen, hogy bennünket jobbá tegyen az a szeretet. Hogy bennünket igazzá tegyen az a szeretet. A szeretet az nem elsősorban érzelem, bár érzelem is kíséri. A szeretet magatartás, egy határozott, következetes magatartás, amivel valakinek a javát szolgáljuk. És mivel a szeretet egy ilyen magatartás, amivel valakinek a javát szolgáljuk, ezért a szeretettől elválaszthatatlan az időbeliség. Sokszor úgy tűnik gyerekkorban, hogy nem volt jó, hogy az apám vagy anyám ettől eltiltott, vagy ezt nem adta meg. Később, egy-két évvel, vagy akár ha 10 évvel, 20 évvel is visszaemlékezik az a gyerek már felnőttként, azt mondja, milyen jó volt az én apám, hogy foglalkozott velem, és el akart tanácsolni rossz dolgoktól. Ez időben nyilvánult meg, hogy az szeretet volt. Akkor úgy tűnt, hogy nem volt szeretet. Ugye hányan berzenkednek, és nem csak fiatalok, nem csak gyerekek, felnőttek, mi is berzenkedünk. Mi is azt mondjuk, amit itt Pál apostol mond, hogy bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Kimerem mondani, hogy nagyon sok embertől mi kapunk szeretetet. Igazi szeretetet. De mivel nem találkozik azzal a felfogással, amit mi kívánnánk, hogy adjanak nekünk, ezért most keservesnek látszik. Valaki például tapintatosan, szeliden, de elmondja az őszinte véleményét valamely dolgunkról. Ez szeretet. Bár csak ilyen barátaink lennének, ugye, akik tapintatosan, szeretettel, hogy figyelmeztetnek, hogy ez és ez nem megfelelő. Ez szeretet. Ki előtt látszik ez örvendetesnek? Ez keserves, nem? Keserves. de utóbb majd az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Tehát ezt nagyon jól jegyezzük meg az isteni szeretetről, mert nem csak itt mondja ezt a Biblia, hanem hogyha még egy kis ideig ennél a témánál vagyunk, egy párat lapozok, János jelenéseiben, a 3. fejezetben, az úgynevezett Laodicei levélben, a 19. versben van ez a kijelentés. Akiket én szeretek. Isten szólal meg, Jézus Krisztus szólal meg, megint így kezdi, akiket én szeretek. És mi következik? Megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát itt is azt mondja az Isten, hogy én szeretlek. Én valóban szeretek, de ezért kell feddenem, ezért kell fenyítenem az életedet, hogy az a sok-sok salak, az a sok-sok rossz, ami ott van az életedben, az eltávozzék, attól kitisztuljál. Isten azonban tökéletesen teszi ezt az ő szeretetében. A mértéken felül soha nem fenyít. Azt mondta Hósás próféta, hogy ha megsebesít, de be is kötöz. Azt mondja a Jeremiás könyve 10. fejezet 24. vers, hogy Uram, fedj meg engem haragodban, de ne törj össze. És Isten soha össze nem tör. Az Isten szeretete mindig tökéletes. Olyan ez, mint egy 20. századi francia író mondta, ezt már többször idéztem önöknek, de most nagyon idevág Bernanosnak a híres mondása, aki azt mondta, hogy az Isten belőlünk mindannyiunkból egy tökéletes, jó embert akar csiszolni. Hogy nekünk adhasson örök életet, hogy nekünk újjáteremthesse a földet, és az Isten olyan, mint egy mesterember, aki fogja a ráspolyt a kezében. De ő mindig tudja, hogy hol húzzon, mekkorát húzzon, és milyen szélességű ráspollyal csinálja ezt a munkát. Mert Isten nem hoz a tudomásunkra egyszerre mindent, ami rossz bennünk van. Isten nem agyonsújtani akar a szeretetével, mint hogy sokszor az emberek mondják, hogy tehát én értsd meg, hogy szeretlek, azért mondom ezt meg neked, aztán rázúdítanak a másikra mindent. Jellegzetes emberi szeretet megnyilvánulás. Isten pontosan tudja, hogy egy ember egy adott helyzetben mit bír el, és mi az, ami a javára fog válni. Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. verse, Jeremiás 29.11, a Bibliának egy legcsodálatosabb gondolata, tudnélik bepillantást enged nekünk az Isten gondolataiba. Majd meg fogjuk látni, hogy az Istentől, amit meg kell tanulnunk, ez az első, amiről most beszélek, hogy az Isten szeretete az, ha rossznak látszik is, vagy keservesnek látszik is, az egy soha el nem fogyó szeretet. Mindig ott van az ember életében az Isten szeretete. De ugye a második pontunkban majd látni fogjuk, hogy az Isten szeretetében mindig egy nagyon mély elgondolás van. A szeretet nincs mély gondolkodás és értelem nélkül. És azért szép ez az ige vers, mert bepillantást enged az Isten gondolatába. Jeremiás 29.11, ez így hangzik. Mert tudom az én gondolataimat ti felőletek. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Az Isten mindig úgy szeret, ő tökéletesen szeret, de az sokszor a jelen pillanatban keservesnek látszik, hogy Isten mit meg nem enged az életünkben, betegséget, keservet, megszégyenülést, nehézségeket, csőstül. Bár itt is ajánlom a Filippi levél elolvasását, ami arról beszél Pál apostol, hogy Isten mértéken felül sohasem szomorúságot szomorúságra nem ragaszt. Gyönyörű kifejezés. Szomorúságot szomorúságra nem ragaszt. Istennek tökéletes a szeretete, de mit vesz célba ez a szeretet? Mit akar elérni az Isten szeretete? Hogyha sokszor a jelenünk nem is kívánatos, de a végünk, az életünk célja, ahova elérünk, ahova el akar bennünket vezetni, az kívánatos legyen. Bennünket Isten meg akar tisztítani, meg akar jobbítani, mindent ennek rendel alá, ennek a fő célnak rendel alá, és az ő szeretetével azt munkálja, hogy mi jó emberek legyünk. Először is, tehát ezt nagyon mélyen meg kell értenünk az Isten szeretetéről, hogy sokszor felemásnak tűnik nekünk. Sok ember berzenkedik Istenen, lázad Istenen, miért engedi meg, miért ilyen, van egyáltalán az Isten. Megismerjük ezeket a Biblia verseket, akkor belátjuk, hogy a bűn világában Isten szeretetét mi sajnos ezen a fénytörésen átérezzük, hogy most keserves, de majd a jövőben kívánatos lesz. De a másik dolog, amit meg kell jegyeznünk az isteni szeretetről, az az, hogy az isteni szeretet mélyén mindig egy nagyon mély elgondolás van, mindig egy nagyon mély értelem van. Ezt miért hangsúlyozom? Azért, mert az emberi világban az egyik legnagyobb veszély a szeretettel kapcsolatban, hogy nem átgondolt a szeretetünk. Nem megalapozott, nem helyes gondolkodáson alapuló a szeretetünk. A szeretet himnuszát én viszonylag későn fedeztem fel az életemben, mert én is úgy gondolkoztam fel, hogy hát valami himnusz az himnusz, hát ott szép szavak vannak. Ugye az ember aztán később, amikor elolvassa a szeretet himnuszát, csak úgy ugye a lelkébe fúródnak a tízes találatú nyilak, hogy most ez is igaz, ez is igaz. És az első Korintusi levél 13. fejezet 6. verse döbbentett meg engem először a szeretet himnuszából. Ez így hangzik. A szeretet nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. A szeretet nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. Miért mondtam azt, hogy a mi életünkben sokszor azért nem sikerül szeretnünk, mert felszínes a gondolkodásunk? Azért mondtam, mert tessen csak megvizsgálni, hogy az életben sokszor miért nem szeretünk, vagy miért fogyatkozik meg a szeretetünk. Például akkor, amikor rossz hírt hallunk egy emberről. Szerettünk egy embert, becsültünk egy embert, és egyszer csak hallunk róla ezt, azt, amazt. Vagy még egy jobb esetet hadd említsek, mert hogy az, mit hallunk egy emberről, az sokszor nagyon ingoványos dolog. De látunk emberektől. Megszerettünk egy embert, becsülünk egy embert, és akkor látunk emberektől ezt, azt, amazt. És akkor elkezd apadni a szeretetünk, hogy ez ilyen ember? Hát én nem ilyennek gondoltam őt. Én úgy szerettem meg őt, hogy ilyennek ismertem meg őt, és így szerettem meg őt, és most róla is kiderül, hogy neki is ilyen, meg olyan, meg amolyan fogyatékossága van. Ugye ekkor kezd megcsapani úgy a szeretetünk, hogy szinte aztán el is illan a szeretet. Ugye emberek úgy kimennek az életünk köréből, el is felejtkezünk emberekről, sőt nem is akarunk találkozni emberekkel, szóval borzalmasan meg tud hidegülni a szeretet, ahogy mondta Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Na most miért mondom azt, hogy ez egy felszínes gondolkodásmód következménye? Mert az emberi gondolkodásmód ez, hogy együtt örülünk a hamissággal, és nem örülünk együtt az igazsággal. A szeretet ennek a fordítottja. A szeretet nem azt mérlegeli, hogy milyen rossz dolgot lát attól az embertől. A szeretet azt mérlegeli, hogy mit tehetek a másik emberét, és milyen jót lehet benne építeni. A szeretet nem azzal van elfoglalva, hogy a másik emberről mit mondanak, meg én most milyen benyomást szereztem róla, hanem újra egy nagyon szép Biblia verset hadd idézzek, a 112. Zsoltár 7. versét. 112. Zsoltár 7. versét, ez így szól. Az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó. Ez a szeretet. Rossz hírekkel körbe vagyunk véve. Emberekben csalódni minden nap lehet, nem is egyszer. De az igazi szeretet magatartás az, hogy nem félünk a rossz hírtől. Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, ki tudja itt mi rólunk a legtöbb rossz hírt? Az, aki mindig lát bennünket, az Isten. És ki az, aki soha nem mond le rólunk? És állandóan küzd értünk, és fáradozik értünk, az Isten. Milyen nagy az Istenben a szeretet, hogy ő látja az összes méltatlanságunkat, törvényszegésünket, azután is, hogy fogadkozunk, hogy ilyenek leszünk, meg most már ilyen úton járunk, meg most már becsüljük Krisztust, mert tudjuk, hogy csak Krisztussal együtt lehet igaz életet élnünk, és hányszor vagyunk mi méltatlanok Krisztushoz, hányszor törjük meg a Krisztussal való együttjárást, és akkor az az Isten, aki mindent tud felőlünk, az soha nem mond le az emberről, az mindig utána megy az embernek, és ettől az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy mi ne féljünk a rossz hírektől. Mi ne engedjünk könnyen a csalódás érzésének. Az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Az ilyen ember lesz képes igazán a szeretetre, aki... Jó, hall valamit egy ember, lát valamit egy ember, azt is elteszi egy skatujába, de csak egy kis skatujába, nem egy nagy skatuját csinál, ami ott állandóan előtte van, hogy ez az ember mit mondott, meg mit csinált, csak egy kis skatuj. Éppen tudok róla, hogy a valóságot is lássam, de én nem félek a rossz hírtől. Én az Istenben bizakodom, mert az Isten segítségével mindenki kiemelkedhet ebből a helyzetből. A szeretet himnuszában ezt a kijelentést is olvashatjuk, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Mindig a jót feltételezi, ennyit jelent, hogy mindent hisz. Erről van egy külön tanulmány is ebben a számban, mi az, hogy mindent hisz. A szeretet mindent remél, tehát a legjobb reményekkel van. Ma ilyen egy ember, de hát én nem azonosítom a mai állapotával a másik, azt az embert. Ez a szeretet. Én hiszek abban, hogy az Isten segítségével az az ember ott hagyhatja a régi életét, és egy új életet fog tudni kezdeni. Ezt is meg kell tanulnunk nekünk Istentől. A mi életünkben is egy mélyebb, egy alaposabb gondolkozásnak kell gyökeret vernie, és nem a látszatoknak kell hinnünk, hanem a látszat világ mögött, annak a mély világnak, ahol az Isten és Szentlélek mindenkiért küzd, munkálkodik, és az ő munkatársaivá kell válnunk. És még egy harmadik dolgot hadd említsek az isteni szeretetről, amit múlhatatlanul meg kell tanulnunk, és ez a türelem. A türelem. Hogy kezdi aztán a szeretet himnuszát Pál apostola? Ugye az első három vers, hogy mi nem a szeretet. A negyedik vers, hogy mi a szeretet, de mi van a legélén? Mi a legelső kijelentés? A szeretet hosszú tűrő. Az, hogy kiben mi van, szeretet van vagy nincs szeretet, mindig a türelméről lehet megállapítani. Tessenek csak erre a biztos mérlegre helyezni az életüket. Ha van bennem türelem, akkor biztos, hogy én valakitől kapom az erőt, hogy igen, ezt is tűrni tudok, meg tudom állni. Ez az isteni szeretet. Csodálatos tanulmány van itt a Vankó Zsuzsa tollából, a Szeretet soha el nem fogy című tanulmány, ami arról szól, hogy ha rosszat kapunk, az emberi szeretet az fogy, ha rosszat kapunk, az isteni szeretet az nő. Ebből a kettőből lehet megállapítani. Mi van bennünk? Ha valakitől rosszat kapunk, vagy méltatlan cselekszik velünk, ha emberi szeretet van bennünk, az biztos törvényszer megy lefelé a szeretetünk. Türelem sehol. Vége. De ha rosszat kapunk is, de érezzük, hogy a szívünk tele lesz szánakozással, tele lesz együttérzéssel, nem magunkat sajnáljuk, hanem a másik ember életében fájlaljuk azt a rosszat, akkor ez az isteni szeretet. Mert az isteni szeretetet mindig a hosszú tűrés jellemzi. Csodálatos dolog tehát az isteni szeretet, az is benne van ebben a tanulmányban, hogy természetesen ez nem annyit jelent, hogy az isteni szeretet itt mindent meg tud oldani. Ugye, mivel a szeretet a szabadsággal is mélyen össze van kötve, ha egy ember nem akarja, hogy szeressék, vagy nem fogadja el a szeretetet, kényszerrel senkit nem lehet megváltoztatni. Erre mondja itt a cikk szerzője, hogy de ekkor se fogy el az igazi szeretet, csak legfeljebb hatástalanná válik. De belőlünk nem fogyhat ki. És a mi boldogságunkat az már bőven biztosítja, hogyha érezzük, hogy mi nem vagyunk indulatosak, nem vagyunk haragosak, nem vagyunk sértődöttek, hanem bennünk ugyanúgy készséges a szeretet az ellenséggel, vagy a rosszat tevővel szemben is. Ugyanúgy készséges a szeretet, de azt tudomásul kell vennünk, hogy a szeretet csak a szabadsággal együtt érvényesül. Ha a másik ember nem fogadja be, akkor a szeretet megvan, nem fogyott el, de sajnos eredményt, célt nem tud elérni. Most, hogyha mindezt végig gondoljuk, hogy igen, ez az, amit mi nekünk meg kell tanulnunk. Isten szeretet. És hogy Isten szeret, azt nekünk meg kell tanulnunk. Nekünk ugyanis meg kell tanulnunk azt, hogy igazsággal együtt szeretni. Lehet, hogy az emberek nem fognak ezért szeretni bennünket, sőt, ebben biztos vagyok. Ez nem valami rokonszenves dolog az emberi életben, hogy valaki igazságos is a szeretetében, de ezt nekünk meg kell tanulnunk. Később majd az igazság békességes gyümölcsével fizet a másik embernek, és majd, hogy az apjáról és anyjáról megemlékezik a gyerek 20-30 év múlva, hogy mennyit köszönhetek az apámnak, anyámnak, egy hívő emberről is majd megemlékeznek azok, akik akkor leszólták, vagy becsmérelték majd később, hogy ez az ember valódi szeretetet adott nekem. Meg kell tanulnunk Istentől azt, hogy a szeretet a gondolkodásmód megváltozásával jár együtt. A szeretet mögött mindig egy nagyon mély gondolkodás van, nem csak igazsággal párosul a szeretet, hanem a szeretet párosul az értelemmel, a bölcsességgel, a gondolkodással is. A szeretet az életnek a legalapvetőbb elve, és mivel a legalapvetőbb, minden összeér ebben. Szeretet igazság nélkül nincs. Szeretet értelem nélkül nincs. És szeretet szabadság nélkül sincs. A szeretetben minden összegyűlik. A szeretetet nagyon, nagyon átfogóan, sok oldalról meg lehet vizsgálni. Mert ha például valaki rám akarja kényszeríteni a szeretetét, tudom, hogy az nem igazi szeretet. Ha valaki félreteszi az igazságot, úgy akar szeretni, bár nagy érzelmek, arról is tudom, ez nem igazi szeretet. Ha valakiről látom, hogy jótékonykodik velem, meg ebben segít, abban segít, de tulajdonképpen nem érzem ebben benne azt, hogy valami többet ad, mint ő maga, ez sem igazi szeretet. A szeretetet nagyon gyorsan le lehet leplezni, hogyha az csak emberi szeretet. És nekünk, ha valódi, igazi szeretetre akarunk szert tenni, akkor biztos, hogy arra kell törekednünk, amit a Bibliában az isteni szeretetről olvasunk. Na most vessük fel viszont tovább haladva a következő kérdést, hogy ha már belekóstolunk egy kicsit abba, hogy mi a szeretet igazsággal együtt, meg szabadsággal együtt, meg értelemmel együtt, de olyan sok kudarcot vallunk az életünkben, mert azért a mindennapjainkat nagyon egyszerű mérlegre tenni, hogy most igazán szerettem a mai nap, igazán a másik ember javát szolgáltam, vagy pedig magamnak éltem csak ügyes álcák kíséretével. Szóval, hogyha őszintén naponta a szeretetet mérlegre helyezzük, akkor azt mondhatnánk, hogy azért minden este lehet egy kis lelkiismeret furdalásunk, nem? Minden este eszünkbe juthatnak elszalasztott lehetőségek, töredékes megnyilvánulások. Minden este azt mondhatjuk, hogy Istenem, mikor fogok én igazán és mindig állandóan, folytonosan, kitartóan, jól szeretni embereket? Kedves hallgatók, nagyon egyszerű mondatot lehet erre mondani, hogy mi itt a hiba. Miért nem valósítjuk meg mi azt a szeretetet, ami sokszor lenyűgöz bennünket, csodálattal tölt el az Isten részéről? Látjuk Jézus életét, és látjuk, hogy ő soha nem vétett el semmit sem. Ő neki mindig tökéletesen ott volt a szeretet, sőt, a szeretet erőfeleslege volt ott az életben. Nagyon egyszerűen meg lehet mondani, hogy mi miért nem vagyunk állandóan a szeretet magatartásában. Mert nem élünk együtt Krisztussal. Ennek csak ennyi oka van. Nem élünk együtt azzal a Krisztussal és azzal az Istennel, akitől nem csak elvileg kell megtanulni, mi az, hogy szeretet, hanem akivel együtt kell élni, hogy gyakorolni tudjuk a szeretetet, hogy erőt kapjunk ahhoz, ami a szeretet. A Kolossi levél 3. fejezet 14. verse, Kolossi 3.14 mondja azt, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Ha Isten előttünk a tökéletesség lesz, és komolyan vesszük Jézus felszólítását, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes, akkor azt mondhatnánk, hogy nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy én a tökéletesség útján járok-e, hogy komolyan veszem-e a szeretet gyakorlását. Semmi más. Komolyan veszem-e a hétköznapokban a szeretetnek a gyakorlását. Jézus Krisztus hogyan valósította meg a szeretetet? Hogyan tudott nekünk mindig adni? Filippi levél 2. fejezetében, a 6.-7. versben azt olvassuk, hogy ő önmagát megüresítette. Szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá vált, és engedelmes volt a szeretet törvényének. A Jézus Krisztus követése mindig a megüresedésen keresztül vezet. Nekünk is a képzelt hiúságainkból, a bálványainkból, mi mindenből meg kell üresíteni magunkat, hogy Jézussal együtt tudjunk élni. És ha valaki azt mondja, hogy Jézussal együtt élni, mit jelent ez a valóságban, vagy hogyan érhető ez el? A Galata levél 2. fejezet 20. versét tudom erre idézni, amikor Pál apostol ezt a vallomást teszi, hogy én most már nem magamnak élek, hanem annak élek, aki értem meghalt. Mert az Isten fia úgy szeretett engem, hogy az életét adta értem. Tehát, hogyha valaki az életét adta értünk, ha valaki ennyire megüresítette magát, hogy nem önmagával törődött, hogy önfeláldozó volt, hogy feláldozta az életét a teremtményeiért, akkor élek pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon egyszerű dolog vezet a szeretethez. Ugye említettem önöknek 4 héttel ezelőtt, hogy ez a 3 témánk összetartozik. Beszéltünk 4 hete a háláról, tiszteletről, ma a szeretetről. A legparányibb hála elég ahhoz, hogy a szeretet útja megnyíljon előttünk. Az emberi életben együtt élni Krisztussal, mit jelent együtt élni Krisztussal? Hálásan fogadni azt, hogy valaki megüresítette magát, az életét adta miértünk, akkor most már nem magamnak élek, hanem annak, aki értem meghalt, és aki önmagát adta érettem. Kedves hallgatók, beszéltünk erről is már a sorozataink során, hogy ki szerette igazán Jézus Krisztust az életében. Nagyon nagy kérdés. Az édesanyja, aki utána ment, hogy erőnek erejével hazacipelje, nem? Az édesanyja csak a halála, a feltámadása, a mennybe menetele után tanulta meg igazán szeretni a fiát. Vagy a kánai mennyegzőn, amikor sürgetni akarta. Azt látjuk, hogy Máriában nem az az Istentől jövő szeretet volt a fia iránt nagyon sok alkalommal, amit az Isten akar adni az embernek. A tanítványai szerették Jézust, akiknek azt a kérdést tette fel, hogy ti is el akartok-e menni. Akik közül az egyik elárulta, a másik megtagadta, a többiek vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, ezek szerették Jézust. Jézus Krisztus megemlítette azt, hogy mind a négy evangéliumban benne lesz az a történet, amely arról beszél, hogy ki szerette őt igazán. És mind a négy evangéliumban bele is került ez a történet, ami nem fordul elő szinte semmilyen más történettel sem. Ugye Máté evangélium a 26. fejezetében olvassuk ezt, a 26. fejezet elején, és a szinoptikus evangéliumoknál ugye Mátéval párhuzamosan, de János is megemlékezik erről a János evangélium a 12. fejezetében a Mária Magdolna történetéről. Mária Magdolna miért tudta szeretni igazán Jézust? Miért tudott Jézussal együtt élni? Miért tudta olyan csodálatosan kifejezni a szeretetét, hogy Jézus azt mondta, hogy valahol a világon hirdettetik az evangélium, erről az asszonyról is meg fognak emlékezni. Miért volt képes az igazi szeretetre Mária Magdolna? Miért tudott valóban együtt élni Jézussal, hogy mi is most együtt élhetünk? Mert hálás volt iránta. Ennyi és semmi több. Hálás volt az iránt, hogy miből mentette meg Jézus, ezt soha nem veszítette el szem elől. A Biblia azt mondja, hogy nekünk a múltunkkal törődni nem sokat kell, főleg a múltunknak a sötét foltjaival. A múltunkkal törődni azonban egy szempontból nagyon kell, hogy a hála érzetét mindig fenntartsuk magunkban. Azt mondja a 103. Zsoltárban Dávid, hogy megemlékezzél az Úrnak minden jó téteményéről. Azt mondja Péter apostol a 2. levelében, az 1. fejezetben, hogy meg a 4. fejezetben is, hogy én emlékeztetés által serkentem a ti tiszta gondolkodásotokat és a ti hiteteket. Mert aki nem emlékezik vissza, hogy az Isten honnan mentette ki, az vak és rövidlátó. Ennyi kell összesen az életbe, egy igazi tiszta hála. És ebből ez már elég ahhoz, hogy Jézussal együtt éljen valaki. Ugye Simon farizeus, aki meghívta Jézus, zúgolódott, hogy miért engedi meg Jézus ezt, hogy valaki egy ilyen bukott nő, egy ilyen rossz életet élő nő így megkenje a lábait. Simon farizeust Jézusnak meg kellett feddeni a híres példázattal, hogy ki lesz hálásabb, akinek nagyobbat engednek el, vagy akinek kisebbet. Mi nekünk minden nap emlékeznünk kell arra a nagyra, amiért az Isten meghalt értünk, és amiért elengedte a tartozásunkat, akkor lesz bennünk igazi hála, és az igazi hálából mindig igazi szeretet következik. Jézusnak meg kellett feddeni a tanítványait, mert a tanítványai egyből Júdásnak hittek, és Jézus ellen fordultak, és nem voltak képesek az igazi szeretetre. Mária Magdolnában nem csak hála volt, hanem az igazi szeretetnek egy másik csodálatos jellemvonása is, hogy ő ki is mutatta a szeretetét. Ugye Erich Fromm írja a Szeretet művészetet című könyvében, hogy ha valaki belül szeret egy másik embert, azzal még ne legyen megelégedve, hanem akkor van még egy nagyon fontos feladata, hogy törekedjék arra, hogy ezt a másik ember is lássa és érezze. Mert sokszor az emberi világban azt mondják emberek, hogy na de hát én szeretem őt, hát én dolgozom érte, hát én keresem a kenyeret ugye arra büdös kölökre, ugye, vagy mi mindent fel nem áldozok azért, ugye a feleségemért, vagy családomért, vagy gyerekeimért. Hát nem látják ebből, hogy szeretem őket? Nem. Nem. Mert a szeretet akkor igazi szeretet, amikor nem csak megelégszik az ember belül, hogy szereti a családját, hanem ez törekszik ki is mutatni. Mert ez hozzátartozik az ember élet törvényéhez, hogy mondja a mondás is, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. A titkos szeretetnél jobban nyilvánvaló dorgálás is, mondja a bölcs Salamon. A titkos szeretet nem jó szeretet. Akkor emberek azt mondják, hogy én szeretem őt, hát szeretem. Nem érzi, hogy szeretem? Hát honnan érezze, hogyha nem nyilvánítjuk ki? Honnan érezze, hogyha nem találunk meg erre méltó, apró kedvességeket, törődéseket? Mária Magdolnában ez is megvolt. Ő Jézussal együtt élt. Ilyen könnyű Jézussal együtt élni. megemlékezni az életről is, hogy honnan emelt ki az Isten az igazi hála, és törekedni arra, hogy ezt a szeretetet kinyilvánítsuk. Szeretném önöknek most egy példán keresztül, mert most említettem ugye Simon farizeus tanítványokat, Mária Magdolnát, tehát most a három csoport közül hadd emeljek ki egy nagy példát, és hadd idézzek fel egy csodálatos beszélgetést a Bibliából, ami a szeretetről szól. Jézus feltámadása után a szeretetről szól. Meggyőződésem, hogy ennek a beszélgetésnek sajnos nem tulajdonítunk kellő érvényt az életünkben, mert akkor biztos jobbak lennénk, és igazabban művelnénk a szeretetet. Ez a Péterrel való beszélgetés a szeretetről. Mielőtt felolvasnám János evangélium a 21. fejezetében a 15. verstől ezt a beszélgetést, akkor került erre sor, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak Galileában, és ott egy halfogás után megsütve a halat, ugye elfogyasztva az ételt, Jézus odafordult Péterhez, és elkezd Péterrel beszélgetni a szeretetről. De mielőtt felolvasom ezt a részletet, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy Péter valóban hálás lehetett Jézusnak? Látjuk ebben a beszélgetésben, hogy Péter olyan biztosan azt mondja, hogy Uram, szeretlek téged. Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Milyen jó lenne, ha ezt mi is el tudnánk mondani. De Péter ezt el tudta mondani. Igaz módon mondta el, ennek volt fedezete, volt hitele, hogy Péter azt mondta, hogy szeretlek téged, amikor tudjuk, hogy milyen csúfondárosan megtagadta Jézus. De mégis olyan bátran mondta Péter, és olyan határozottan, én azt hiszem, hogy Péter nagyon, nagyon őszintén, és nagyon világosan, és nagyon nagy hittel, meggyőződéssel mondta ezt, hogy szereti Jézust. Miért volt képes erre a szeretetre? Kedves hallgatók, csak három apró mozzanatot említek meg, ami megmutatja, hogy az Istennél mi a szeretet, és az Istennél mi az, hogy kimutatja a szeretetét, de mindig a megfelelő módon. Ugye sok mindent szeretünk mi kimutatni nagy ajándékokkal, meg ölelgetésekkel, nem tudom mi, de az nem biztos, hogy a legmegfelelőbb mód. Nézzük meg, hogy az Isten hogy mutatta ki Péter iránt a szeretetét. Háromszor is. Először úgy mutatta ki Jézus Péter iránti szeretetét, hogy az utolsó vacsora termében szeretettel figyelmeztette, sőt fette, hogy Péter, Péter, a sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. És mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem, de én imádkozom akkor is érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Péter ezt nem hitt el, de visszaemlékezhetett rá, és vissza is emlékezett. Mikor emlékezett vissza a második mozzanatnál, amikor megtagadta háromszor a mesterét, és éppen akkor vezették ki a főpap terméből, így csak a tekintetük találkozott, amit ugye a Lukács evangéliuma jegyez fel egyedül, hogy Jézus rápillantott Péterre, és ez a pillantásban ott volt a szeretet, a gyengétség, a megbocsátás, hogy Péter, én mondtam, miért nem vigyáztál? Péter, én az Isten, akit te azt mondtad, hogy Uram, te vagy az Isten fia. Hát mi nem csak prófétának tartunk, mi téged messiásnak tartunk. Hát te mondtad rólam, Péter, hogy én vagyok az Isten fia. Hát én mondtam előre neked, hogy ha nem vigyázol, ez bekövetkezik. És most ebben a pillantásban ott volt a szeretet kifejezése. Egy pillantásban is ott lehet a szeretet kifejezése. Hogyne? Az ember életben a szeretetet nagyon sokféleképp ki lehet fejezni. Az a döntő, hogy kifejezzük. Ha kell, egy pillantással is. És Péter sírva fakadt, és itt kezdődik el az ő megtérése, az újbóli megtérése, a megbánása. De volt még egy harmadik mozzanat is. Mert amikor Jézus feltámad, nagyon érdekesen különben apró részletekben kortyolgatni a bibliai történeteket, például mi történt akkor, amikor Jézus feltámad. Sokszor az ember elolvassa a feltámadás történetét, és úgy sokszor elfelejtünk dolgokat, hogy mi minden történt. De hajlamosak vagyunk elfelejteni például azt a mozzanatot, hogy mennek a sírhoz, a sír üres, mennek először az asszonyok, utána a tanítványok, a sír üres, illetve ott van két angyali lény. És amikor az emberi kérdezősködés, hogy hát hol van a mester, hol van, mert csak a lepedőket és a szemfedőt látják ott szépen összehajtva, akkor az angyalok azt válaszolják, hogy ne keressétek itt, a názáreti Jézus keresitek, ne keressétek itt, ő feltámadt. Elment, és azt üzeni néktek, azt üzeni a tanítványainak, hogy menjetek utána ti és Péter. Márk 13. fejezetéből. Olvassuk ezt a kis szót, hogy a tanítványok és Péter menjenek utána Galileába. és ezt a két angyali küldött pontosan Jézus szavait szó szerint átadták az embereknek. És tetszenek gondolni, hogy mit jelentett ez Péternek, amikor az ő füléhez is eljutott, mégpedig minden bizonyság szerint a többiek füle hallatára, hogy azt üzeni a Mester két angyal által, hogy menjünk Galileába, mi és Péter. Jézus nem felejtkezett el egy kis szócskáról, hogy Péter. Péter ott nagyon maga alatt volt, hogy ma mondanánk. Péter ott nagyon, nagyon elveszítette már abbeli hitét is, hogy ő egyáltalán tanítvány, hát, aki átkozódva és esküdözve azt mondja egy szolgálólánynak, hogy én soha nem ismertem ezt az embert. Hát most gondolják meg, micsoda tagadás volt ez. Ő, aki kimondta, hogy Isten fia, most azt mondja, ezt az embert soha nem ismertem. Péter mi minden gyötrelmeket élhetett át. És amikor a pillantás, ez a pillantás is csodálatos volt ott a főpap udvarában. De azután jött még egy hatás, jött még egy ösztönzés, jött ez az üzenet, és senki nem felejtette el ezt a kis szócskát. Mert Jézus így akarta kifejezni a szeretetét, hogy mondjátok meg a tanítványomnak és Péternek. És Péterben hála ébredt ekkor, hogy Jézus előre megmondta. A pillantásában is ott volt az a gyengét tapintat. És most én úgy gondolom, hogy Péternek a torkát folytogatta a sírás, hogy még a Mester még azt mondja, hogy és Péternek. Megérkeznek Galileába, és találkozik a tanítványával, ott is, hogy előkészíti a jelenetet, hogy halfogás, étkezés, tehát nem úgy, hogy rögtön most odafordul Péterhez. Amikor már minden testi szükségletet is kielégítettek, leültek, ott ülnek, és nyugodt beszélgetésbe kezdenek, ezt olvasom János 21. fejezet 15. versétől. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt mondotta néki, szeretsz engem, és mondta néki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Megindító beszélgetés, több szempontból is. Először, Jézus egy valamit kér Pétertől. Nem kéri azt, hogy megbántad, hiszel-e, mit tervezel a jövőben, akarsz esetleg itt maradni, hogy látod magad. Nem, Jézus egy valamit kérdez Pétertől, és Jézusnak és Istennek mind a mai napig és a jövőben is ez az egy kérdése minden emberhez. Ember, én megteremtettem az életet, és az életet a szeretetre alapoztam. Neked adtam az életet, eljöttem azért, hogy bővölködj az életben, odaadtam érted az életemet. Odaadtam érted az életemet. Szeretsz? A szereteted akarod követni? Semmi mással meg nem elégszel, csak ezzel. Ez az életednek a legbiztosabb mércé, hogy most vagy a szeretet hiánya, vagy a szeretet, vagy a gonosz, vagy sátán követed, vagy engem az Istent. Kit akarsz követni, a rombolást, vagy az épülést? A gonoszt, a sátánt, vagy az Istent? Mindenkitől ezt kérdezi Jézus. Egy gyöngét, tapintatos, csak egy nagyon egyszerű, rövid kérdéssel. XY, te ennek és ennek a fiakit, hogy szeretsz? Másodszorban azért csodálatos ez, mert Péter, amikor azt mondja, hogy szeretlek, mi minden benne van ebben, hogy szeretlek? Ugye sok mindenről szóltam ezen a mai estén, olyan, mint egy hordónak a sok-sok dongája vagy lapja. Az abroncsot is helyezzük most végül rá a szeretetre. A szeretet mindent magába foglal. Az, hogy én szeretlek téged, ebbe benne van az, hogy uram, én elfogadok tőled bármit, ha most keservesnek látszik is, akkor is elfogadom, mert tudom, hogy te annyira szeretsz, hogy kívánatos véget akarsz nekem adni. Én elfogadom tőled a szeretetet, mint igazságot. Uram, én elfogadom tőled a szeretetet, mint szabadságot, mert hálás vagyok neked, hogy te semmire nem kényszerítettél. Te nem zártál be engem egy börtönbe, hogy ne tagadjalak meg téged. Te nem semmi kényszert nem alkalmaztál. Át kellett élnem ezeket a borzalmakat, amiket csináltam. Te szabadságra teremtettél, de nem hagytál ott a szabadságomban, a szempillantásoddal, a szavaddal is, hogy a tanítványomnak és Péternek ott voltál mellettem. Én te benned a ha téged szeretlek, akkor az igazságot, a szabadságot is szeretem. Uram, hálás vagyok azért is, hogy így kérdezel, ilyen gyöngéden, ilyen tapintatta, és így gondolkozásra készítetve. Hálás vagyok, hogy a tanítványok előtt is visszaállítasz a tanítványi közösség, hogy mindenki hallja azt, hogy én valóban a te tanítványod akarok lenni. Micsoda mély a te elgondolásod, Uram, hogy te nem örülsz a hamissággal, együtt örülsz az igazsággal. Nem annak az ormótlan dolognak adsz hitelt, amit én tettem, hanem ennek, amit most mondok, hogy szeretlek. Téged ezt tesz örömteli, ezért örülsz, hogy most én azt mondom, hogy szeretlek. A szeretet mindent magába foglal. A szeretetben ott van az igazság, ott van a szabadság, a kényszer nélküliség, ott van a mély meggondolás. Ha valaki azt mondja, hogy igen, Istenem, szeretlek téged, ebben minden benne van. Ebben a minden elfogadása benne van. És kedves hallgatók, hogy mennyire így van ez. Befejezésül szeretnék önöknek idézni Péter apostoltól egy csodálatos Biblia verset, amely Biblia vers az első Péter levél első fejezetében található. Péterről ugye tudjuk, hogy egyszerű halászember volt. De ezzel a Biblia verssel az egész világ filozófia története és legmagasabb műveltsége nem tudja fölvenni a versenyt. Ha összeadnánk abból a legnemesebb megnyilatkozásokat, nem tennék ki még mindig ezt. Így mondja Péter az első levelében, az első fejezet 22. versében, hogy hogyan juthatunk el az igazi szeretetre. Mert Péter eljutott. Nem csak ekkor, amikor Jézus kérdezte őt, tudjuk, hogy még Pálnak is meg kellett feddenie Pétert, ott látjuk a Galata levélben, hogy hogy kellett rende utasítani. Ott látjuk az apostolok cselekedetei 10. fejezetében, hogy Istennek még tovább hogy kellett a szeretetét Péter iránt a feddésével társítani, ugye az a nagy látomás, amikor nem akar Kornélius házába menni. De Péter küzdött azért, hogy valódi szeretete legyen, mert Péter számára ez volt a kulcskérdés. Ha a valódi szeretetet gyakorlom és állandóan, akkor vagyok ember. Ha nem gyakorlom, akkor emberi életnek nem mondható az életem. Ő ember akart lenni, emberi akart válni. Az igazi szeretet által válik emberi az ember. A bűn által lent vagyunk egy föld alatti világban, egy elmerült Atlantisban, lent vagyunk egy ulró világban, ahol az ember csak fuldoklik. Hát fel kell jönni ki a levegőre, a napfényre, akkor leszünk emberek, akkor lélegzünk, amikor a szeretet szerint tudunk élni mindenféle tekintetben. És ez a Péter apostol nem szűnt meg küzdeni az igazi szeretetért. És aki ezt le tudta írni, ilyen döbbenetes tömörséggel, ilyen mély lényeglátással, arról el lehet mondani, hogy ő valóban ezt gyakorolta. Hogy az ő életében ez beteljesült. Lelketeket, tehát 1 Péter 1.22, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Kedves hallgatók, mit mond el itt Péter? A szeretethez az út az igazság iránt való engedelmességen keresztül vezet. Sok ember panaszkodik, hogy nem tud szeretni. Elfogy a szeretete, elfogy a türelme. Hát ha az igazság iránt való engedelmességben nem gyakoroljuk magunkat, akkor legyünk elkészülve, hogy soha nem is fogunk tudni szeretni. Sok keresztény panaszkodik, hogy nem tud szeretni. És ugyanazzal a szájjal, amellyel ezt kimondja, hozzáteszi, na de én nem tudom a Bibliát teljesen elfogadni, azért minden ott nem áll közel hozzám. Hát így nem is fog tudni szeretni. Szeretni azt fog tudni, és azt fog a szeretetben élni, aki a lelkét az igazság iránt való engedelmességre szoktatja. Igazság nélkül nincs szeretet, illetve hamis szeretet van. És tudjuk jól a János 17.17-ben milyen nagy meghatározás van az igazságról, a te igéd igazság. aki megtanulja szeretni az Isten szavát, az Isten kinyilatkoztatását, aki a Bibliát valóban annak veszi, ami a valóságban is, hogy az Isten teremtő, tiszta, igaz beszéde, és ennek engedelmeskedik, fokról fokra az igazi szeretet feltételei megszületnek ebben az emberben. Ez az első dolog. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által. Ahhoz, hogy mi igazi szeretetet valósítsunk meg, az Istennek konkrét segítsége szükséges, és ezt a Szentlélek adja az embernek nap-nap után. Az ember sok mindenkire dühöng, meg sok mindenkin kiakad, meg elfogy a szeretetünk, de egy kicsit lecsillapodunk, akkor ugye néhány hang megszólal bennünk, ugye? Ez a Szentléleknek a küzdelme és fáradozása miértünk. Aki el akar vezetni a képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre. Itt említi Péter apostol, hogy azért nagyon sok hamis szeretet van. Ugye a hamis szeretetnek egyik legelterjedtebb formája a képmutatásos szeretet. Mosolygunk egymásra, és közben két lépéssel odébb már a leggyilkosabb dolgokat mondjuk a másikról. Szépen nézzünk egymásra, de hogy a lelkünkben mi van, azt egy óvatlan pillanatban kimutatja a mezítelenség rúdság, ami kikandikál abból, hogy mi minek is tekintjük a másikat. Képmutatásos szeretet, semmi értelme nincs. Ha a szeretet igazi szeretet, abban van erő. Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által. Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mi az, hogy buzgón? Folyamatosan, álhatatosan, kitartóan. Tiszta szívből és buzgón szeretni a másik embert. Nagyon könnyen tudjuk mi ezt ellenőrizni. Mert ha megengedjük magunknak azt, hogy mi embereket elvessünk a szívünkből, megengedjük azt, hogy a szeretet meghidegüljön irántuk, akkor biztos, hogy az egész magatartásunkkal, az egész lelkületünkkel baj van, mert csak emberi szeretet költözött belé. De Péter apostol megértette azt, és mondom megint miből, hogy lehet Jézussal együtt élni, hogy lehet Istennel együtt élni, hogy lehet szeretetteljes életet élni. A hálának és a szeretet kifejezésének az egyidejűségében. És a hála az egy olyan minimális és egy olyan magától értetődő dolog. Mindannyian ezer és ezer féleképpen lehetünk hálásak annak az Istennek, aki valóban mindent odaadott az emberért. Az elmúlt előadás felhívását többen megszívlelték, nem tudom, önök közül hányan, és elolvasták Pál apostol 14 levelét. Éppen most egy táborból jövök, és ott mondja az egyik hallgatónk, hogy már 130 előfordulásnál jár. Ebből a szempontból nézte át a páli leveleket, hogy amikor a szeretet szavát is kimondja Pál, hányszor beszél a szeretetről. És azt mondta, hogy hát nagyon mélyen látja, hogyha ezt így nem kapta volna, meg nem olvasta volna így át a páli leveleket. Nem tudom, hogy önök közül hányan olvasták el. De ha esetleg most is eltetszenének olvasni leveleket, mondanék még két ajánlatot. János három levelét először, mert ezek mind a három jánosi levél a szeretetről beszél, és úgy, hogy a szeretet és az igazság, szeretet és a szabadság, szeretet és a törvény, szeretet és a parancsolatok, szeretet és az értelem, a szeretetben minden benne van. Ha valami ebből hiányzik, az nem szeretet. Ezért könnyű megvizsgálni, hogy mi az. Ha nincs igazság, akkor nem szeretet. Ha nincs benne szabadság, nem szeretet. Ráerőltetni a másik emberre a szeretetet is, nem szeretet. Ha nincs benne értelem, akkor jótékonykodás, nem szeretet. Csodálatos módon fejezi ki ezt János három levele. És a másik két igehely, amit csak egy-egy fejezet elolvasni a Bibliából, hogy ne búslakodjunk azért, ha sokszor a szeretetünk nem ér célhoz. Olvassuk el a Római Levél 8. fejezetét, amely a szeretet és a szenvedés kapcsolatát vizsgálja. Róma 8. Vagy olvassuk el a 2. Korintusi Levél 4. fejezetét, ami szintén erről beszél. Itt a földi életben sokszor a szeretet szenvedéssel jár együtt. De van a Timóteusi első levélben Pál apostol részéről egy kétszer előforduló jelző, amikor először megakadt rajta a szemem, akkor nem akartam hinni a szememnek, és mondom, ilyen is van a Bibliában. Tehát azt mondja Pál apostol, az egyedül boldog Isten. Hát ugye ez egy kis jelző, nyilván az ember 10 évig nem figyelt fel rá, pedig már olvast ezt 10 éve a Bibliát, de amikor aztán már 10-szer, 20-szor olvassa az ember a páli leveleket, és fönnakad már, ugye már odafigyel, Mondom, mi az, hogy egyedül boldog Isten? Mitől boldog az Isten? Ettől, ami itt van, ettől lehet boldog valaki? Hát mi is sokszor azt mondjuk, hogy azért nem tudunk tökéletesen boldogok lenni, és ebben nagyon sok igazság is van, mert hát ha a világ ilyen, hát én nem tudok egy lakatlan szigetre, vagy egy kis oázist kialakítani, hogy most én boldog legyek, akkor a szomszédot kirabolták, a másik helyen a gyerektért rossz útra, a harmadik helyen egy öngyilkosság. Hát tele vagyunk, mint a késekkel körüldobált ember, ugye körül vagyunk dobálva ezekkel a szerencsétlen hírekkel. Hát ettől legyünk boldogok. Na hát, hogyha mi a magunk kis életében ennyi sok rosszat látunk, hát mit lát a Jóisten? Mit lát a 6 milliárd a mértani haladványonnal? Mit lát? Mit lát? És azt mondja a Biblia, hogy Isten boldog. Egyedül boldog. Miért boldog az Isten? Azért, mert ő nem tagadja meg magát. Ő csak szeret. Őnála nincs ilyen, mint nálunk, hogy most akkor egy kicsit mondjuk nem szeretek, vagy egyenesen gyűlölök. A szeretet az, ami a boldogságnak az alapját adja, és ha Isten boldog ennyi sok rossz látvány mellett, akkor én úgy gondolom, hogy mi is boldogok lehetünk, de csak akkor lehetünk boldogok, hogyha megőrizzük magunkat a szeretet következetes életrendjében. És a boldogtalanságunkat nem a külvilág okozza, hanem az okozza, amikor a szeretetünk megcsappan, megfogyatkozik, az esik nekünk is rosszul, nem csak másoknak. És ezért mondhatom én is az előadás végén, amivel Pál apostol is befejezi a szeretet himnuszát, és amire a Péter élete is a példa lehet számunkra, hogy törekedjetek a szeretetre. A szeretet a tökéletesség kötele, itt nincs megállás. A szeretetben nem csak itt kell törekedni, majd az örök életben, az újjáteremtett földön is a szeretet által növekszik, és a szeretetben gyarapodik az ember. Ez a csodálatos távlat áll előttünk a jövőre nézve. És ezért lehet azt mondani, hogy ez az a kérdés, amit minden nap latra kell vetnünk, és amit minden nap nagyon érzékenyen meg kell, hogy vizsgáljunk. És most legesleg utolsó befejezés, hogy akkor hol a határ a szeretet és a szeretettelenség között? Csak bennünk van a határ. Csak bennünk van a határ. Ha mások részéről mi szeretettelenséget tapasztalunk, az nem ok arra, hogy bennünk a szeretet megcsappanjon. Mert ha megcsappan, akkor nem igazi szeretet van bennünk. Bennünk van a határ, amikor kiegyezünk azzal, hogy mi a szeretetet nem követjük és nem törekszünk rá. És ezért az embernek a legszemélyesebb és legmélyebb kérdése minden nap ez kell, hogy legyen, hogy vajon azokban jártam-e, amit az Isten előre elkészített a számomra. Együtt élek-e Krisztussal? Van-e bennem igazi hála? Mindig tudok megrendülve visszaemlékezni arra, amit Jézus tett értem, és amit az életemben már tapasztaltam, és akkor én Isten és ember iránt mindig törekedni fogok arra, hogy ezt a szeretetet ki is nyilvánítsam. És akkor biztos, hogy az egyedül boldog Isten mellett, akinél nagy öröm van a mennyben egyetlen egy ember megtérésén, az egyedül boldog Isten mellett nagyon sok igazán boldog ember is lesz itt majd ebben a földi életben. Mit is lehetne a szeretetről? Vetíteni itt nem is tudunk, de a szeretetről vetíteni nem is nagyon lehet. Az emberi írásművek is nagyon töredékesek a szeretetről. Handel messiásának a 12. tételét szeretném befejezésül bejátszani, Ézsajás könyve 9. fejezet 6. versére. Ez mondja el azt, hogy amikor eljön közénk a szeretet, Jézus Krisztus, akkor hívják nevét csodálatosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének. Valahogy ez az örömteli, és egyedül boldog zene az, ami előadásunk végére is talán illik. A zene tud, nyilván a zene áll legközelebb ehhez a témához valami kifejezést adni annak, hogy van igazi szeretet, van valódi szeretet, és meg fogjuk látni azt a szeretetet, amiről majd tetszenek olvasni a János első levele, a 3. fejezet első versében. Mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten? Mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten? Hogy ezáltal mi is képessé lehetünk a szeretetre. Tehát Handel messiás 12. tétel. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc szünet után elkezdjük a beszélgetést. Aki nem tud itt maradni rajta, 2 hét múlva a témánk, hol a határ a felelősség érzet és az aggodalmaskodás között. Az új könyvekre...